Ma imádkozunk az általunk kiadott imakönyvből. A megvallásunk, aminek az a címe, hogy megvallások Isten bölcsességéért és kijelentéséért. A titkok az Úré, a kinyilatkoztatott dolgok pedig az enyém, és az én gyermekeimé mindörökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük. Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő áld bölcsességet a bölcseknek, tudást és ismeretet az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Neked adok hálát, Istenem, és dicsérlek téged, hogy bölcsességet, kijelentést, hatalmat és szent erőt adtál nekem. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját, csak bízzátok rám. Kiálts hozzám, és én megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Én az Úr igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak, amik eddig történtek, előre megjelentém, szám hirdeté és tudatá azokat, gyorsan véghez vittem, és bekövetkezének. Mostantól fogva újakat tudatok veled, titkoltakat, amelyeket nem tudtál. Mostan rendeltettek el, és nem régen, és azelőtt nem hallottál felőlük. Ímé újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Vizet szereztem a pusztában, a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. Én vagyok az Úr, Istened, aki hasznosra tanítlak, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Uram, Te az csodás tanácsot és nagyságos bölcsességet. Bölcsé teszel, és megtanítasz az útra, amelyen járnom kell. Szemeiddel tanácsolsz engem. Bölcsességnek útjára tanít engem az Úr, vezet engem az igazságnak ösvényén. Így, mikor járok, semmi nem szorítja meg az én járásomat, és ha futok, nem ütközöm meg, mert az Úr áld bölcsességet, az ő szájából tudás és megértés származik. Az Úrnak szelleme, bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme megnyugszik rajtam. Istentől vagyok, a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekem Istentől, megigazulásul, szentségül és váltságul. Ezért Isten bölcsessége az enyém. Az értelmem és szívem szemei megvilágosodtak. Nekem kenetem van a Szenttől, és minden tudok. Az a kenet, amelyet kaptam tőle, bennem marad, és amint az a kenet megtanít engem mindenre, úgy igaz is az, és amiként megtanított engem, úgy megmaradok ő benne. Krisztusnak igéje lakozik bennem gazdagon, minden bölcsességben. A bölcsességnek és kijelentésnek szellemét kérem tőled, Atyám, a Te megismerésedben. Isten kijelenti az ő fiát bennem, a Szent Szellem által, az igén keresztül. Uram, a te kegyelmed gazdagságát nagy bőséggel közölted velem, minden bölcsességgel és értelemmel a te nagy szerelmedből. Így eljutok az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Megállok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Hálát adok neked, Atyám, hogy megjelented nekem az életnek útjait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Isten velem van, megszabadít engem minden nyomorúságból, és ad nekem kedvességet és bölcsességet az emberek előtt. Amen. Köszönjük az Úrnak, és akkor folytatjuk a dicsérettel. Ó, mennyei Urunk! Hatalmas áldás a mi életünk, amit Te adtál nekünk a Te kegyelmed által. Hálásak vagyunk ezért, Uram. Hálásak vagyunk, hogy betöltöd a szükségünket. Hálásak vagyunk az örök életért, és azért, hogy gyógyultak vagyunk, és egészségesek vagyunk. A Jézus nevében kihirdetjük ezt, mert a megváltás műve az az igazság. És Isten igéjében ez meg van írva, és Isten igéje igazság. És mi ezt hisszük. Köszönjük az örök életet, Uram. Köszönjük, hogy élet van Te benned, erő van Te benned. Köszönjük, hogy ez az erő, ez bennünk van, a drága Szent Szellem által. Köszönjük, hogy az áldásaidat birtokolhatjuk a Jézus nevében, mert a Te ígédben járunk, a Te ösvényeden járunk, mert Te vezetsz minket a Te ösvényeden. Köszönjük, Uram, ezeket a hatalmas kijelentéseket, áldásokat a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk Téged. Felemeljük a drága Jézus nevét. Köszönjük, hogy ebben a névben erő van, és ezzel a névvel minden legyőzetett a Jézus nevében. Egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenünk perbe száll, kárhoztatunk a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a drága Szent Szellemet, mely bennünk lakik. Köszönjük, hogy az a drága Szent Szellem lakik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból. És ez a drága Szent Szellem minden napon megújítja mi halandó testünket is, az ő bennünk lakozása által. És ezért hálásak vagyunk, Uram, hogy Te rád tekintünk, és hisszük a Te igédet. Köszönjük, Uram, ezt az erőt, ezt a hatalmat. Köszönjük, Uram, hogy bármi imával is hozzád jöttünk, ami a Te akaratodban van. Te beteljesíted azt, és megvalósul az életünkben. Hálás a szívünk, nem kételkedünk benned, és bízunk abban, hogy Te ezután is törődsz velünk, és ezután is betöltöd a szükségünket. Az Úr Jézus Szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Te igédet, amelyben erő van, amelyben élet van, amely megelevenedik, amikor kimondjuk. Köszönjük a Jézus nevében, mert Isten igéje élő és ható, és eljut a szellemnek, a léleknek és a velőknek megoszlásáig. Köszönjük, Uram, hogy Te vizsgálod a szívünket, és tudod a mi szívünk vágyát, és Te beteljesíted azt a Te akaratod szerint. Hálákat adunk neked a drága Szent Fiadért, aki eljött a földre, és felment a keresztre, megváltott minket. És nem csak az igazakért jött, hanem a bűnösökért jött. Köszönjük, hogy azért jött, hogy az egész világot megváltsa. Köszönjük ezt neked, drága mennyei Atyám, hogy ezt kimunkáltad, és beteljesítette a Te drága Szent Fiad, és köszönjük, hogy nekünk ilyen csodálatos életünk lehet itt a Földön, amin járhatunk a drága Szent Szellem egységével, az Úr Jézus befogadásával, a Szent Szellem egységével köszönjük ezt neked, Uram. A drága Jézus nevében köszönjük, hogy a Szent Háromság bennünk él. Köszönjük a Jézus nevében. Hálát adok, Atyám, azokért, akik itt vannak, köszönjük ezt az egységet, ezt a drága szellem egységét, amit a mai napon is jelen van ebben a kenetben, áradunk. Köszönjük ezt Jézus nevében, és köszönjük ezeket a szíveket, akik a mai napon ide áldozták az idejüket, az életüket, a Te igét hallgatására. Átadjuk a Szent Szellemnek a mai alkalmat is Jézus nevében. Nyissátok a szíveteket, halló füleket, látó szemeket szólítunk elő a Jézus nevében, és hisszük, hogy a mai napon is csodák, jelek, kijelentések, megértések történnek a drága Jézus szent nevében. Amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a mai egybegyülekezést. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te itt állsz középen, és hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy Te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a Te akaratodban van. Köszönjük, mennyei atyám, hogy mindig számíthatunk a segítő karodra és a menny erőforrásaira. Hálát adunk, Úr Jézus, a megváltás bevégzett művéért, és köszönjük, drága Szent Szellem, hogy a győzelem útján vezet bennünket, a javunkat munkálva. Minden területre kiárasztjuk a menny minden erőforrását, hogy munkálkodjon az érdekünkben. És a győztes Jézus nevében, megtörve és hatástalanítva, a talpunk alatt tartjuk a legyőzött ellenséget. Köszönjük, Atyám, a kijelentés bölcsesség tisztálátás szellemét, amit megadtál nekünk, és kiárasztunk mindannyiunk felett. Hálákat adunk, Atyám, hogy Te munkálkodsz az életünkben, és mi a terheket áttesszük a mi válunkról a Te válladra, és Te hajtod végre ezeket a dolgokat. Te cselekszel ezekben az ügyekben, amelyek folyamatban vannak. A Jézus nevében. Amen.
Foglaljatok helyet. Az Úr drága szeretetével köszöntelek benneteket. Nekem a dicséret alatt az Úr adott egy-két igét. A Máté evangélium 6-os fejezetében van az a történet, amikor Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tehát ez a Máté 6-os fejezetének a 25-ös verse, és ezt az ige részt kaptam így a dicséret alatt, hogy miért kell aggodalmaskodnunk, mikor tényleg Isten betölti a szükségeinket, hogy ne aggodalmaskodjunk azon, hogyha valami nem úgy alakul az életünkben, hogy mi akarjuk. Mert valószínű, hogy Isten akarata több ennél. Tehát nála vannak a titkok, nála vannak a megoldások. És a 25-ös versből kiindulva, ugye itt írja azt is, hogy a madarakat hogyan táplálja Isten, és ez volt szó a tanításban is, hogy mégis életben maradnak. Tehát mindig megadja a táplálékot, meg a megfelelő öltözetet a madaraknak is, mert ők is télen nem fáznak meg. Vagy a kutyáknak, mikor a szőrüket leveszik, a nyári bundát, felveszik a téli bundát. Tehát ha így elgondolkozunk ezeken a dolgokon, hogy Isten tényleg be tudja tölteni a szükségeinket, és hiszem azt, hogy ebből kapunk még kijelentést, és meggyökerezik a szívünkbe, hogy ne tartson vissza semmi minket attól, hogy lépjünk előre egy nagyot. Mert Istennel tudunk lépni. 32-es versben írja, hogy mert jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Tehát Isten tudja, hogy mire van szükségünk. Hogy szükségünk van ruházatra, szükségünk van eledelre, szükségünk van minden jó dologra, amitől származik. Tehát, hogy be legyen töltve minden szükségünk. Tehát ezt jól tudja Isten. És mit mond a 33-as vers? Hanem keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tehát folyamatosan benne kell lennünk az igében. Folyamatosan kell keresnünk az igéből Isten akaratát, az életünkre vonatkozóan. És benne van ebbe az írásban. És a 34-es versben írja, ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd gondoskodik a maga dolgai felől. Tehát mindig arra a napra koncentráljunk, amiben vagyunk. És Isten majd megoldja a többit. És de legyen hitünk abba, hogy nekünk jó lesz az életünk, hogy ha meglépjük, amit meg kell lépnünk. Mert vannak dolgok az életünkben, amit el akarunk érni, célok. És látjuk Isten kezét, amikor összeszerkeszti, összerakja minden napra, hogy előrébb tudunk mindig egy-egy lépéssel lépni. És higgyünk abba, hogy tényleg Isten megteszi, és ha mi őt keressük folyamatosan, ha mi ő benne bízunk, és tényleg nem inog meg a hitünk, nem billegünk jobbra-balra, akkor ő be tudja teljesíteni a mi életünk célját a mindennapjainkban. Ezt az Úr nekem adta, ezt az igét elém hozta, és hiszem, hogy nem csak nekem szólt ez az ige, hanem másoknak is. Amen. Ezt szerettem volna itt megosztani veletek.
A Máté 6.33-hoz szeretném hozzáfűzni, hogy kezdődik az ég, hogy keressétek először Isten országát. A keressétek szó azt jelenti, hogy tanuld meg azokat az utakat, ahogy Isten királysága működik. Illetve a bővített fordítás úgy hangzik, Máté 6.33-ban, azt az utat, módot keressétek, amiként ő cselekszi a dolgokat, és akkor helyesek és igazak lesztek.
Amen. Tehát természetesen nem a világ dolgai szerint cselekedjük meg a dolgokat, hanem úgy, ahogy Isten, vagyis Jézus tanított minket a négy evangéliumban, el tudjuk olvasni, sőt, az apostolok cselekedeteiben, hogy az apostolok mit tettek, hogy a helyes úton jártak, Isten útján jártak, és milyen szabadulások történtek, és milyen eredménye lett mindezeknek, mert megtették Isten akaratát. Tehát igazából nagyon fontos ezekre a dolgokra figyelni. Bármi, akár egy házeladásban, akár egy munkahelykeresésben, akár bármi másban az életünk céljait megtaláljuk, hogyha az ő útján járunk. És ha hallgatunk rá, és ha figyelünk rá, mert ő nagyon szépen összeszerkeszti ezeket a dolgokat. És a javunkra fog válni, mert mi szeretjük őt, és a javunkra fordítja ezeket a dolgokat. És amit az ördög ellop tőlünk, ő százszorosan vissza tudja adni. Csak higgyünk benne. Amen. És a mai napon a szeretett testvérünk Bor Ferenc fog felénk szolgálni Jézus nevében. Köszönjük az ő életét, az ő szolgálatát, az együttmunkálkodást az Úr Jézusban, és hisszük azt, hogy minden héten magasabbra emelkedünk Jézus nevében, a drága igében. És most kezünket a zsebkendőkre tesszük. Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy a mai napon az itt jelenlevő kenet bele tárolódik ezekbe a zsebkendőkbe, és köszönjük neked, hogy ahogy ezek a zsebkendők hozzáérnek a beteg testekhez, ott az iga megtörik a kenet miatt. Köszönjük, hogy a gyógyulások, szabadulások történnek a drága Jézus által, mert élet van benned a Jézus nevében. Amen. 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 És most hallgassuk szeretettel Feri pásztor tanítását.
Szeretettel köszöntelek benneteket, és a világhálón hallgatókat is. Egy bejelentéssel szeretném kezdeni, hogy mindenki megkapja megfelelő tájékoztatást. Én és Évi pásztor szeptembertől fogva szeretnénk folytatni a Káris Biblia iskola második évfolyamát. Erre bizony időt kell fordítanunk, időt kell szentelnünk, ezért a jövőben felváltva fogunk szolgálni. És a Biblia iskolai napokon pedig nem tartunk alkalmat. Ehhez kérjük a megértéseteket, az ima támogatásotokat, támogassatok bennünket hitben abban, hogy mindenre legyen időnk, és a tandíjra fedezett az rendelkezésre álljon. Egy bevezetővel szeretném folytatni. Vannak, akikben felmerül a kérdés, hogy egyes gyülekezetekben miért van két pásztor. És ennek az igei alapját szeretném megmutatni. Kezdjük az apostolok cselekedetei 20. fejezetében. A 17-es és 28-as verset fogjuk elolvasni.
Milétusból azonban, küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit. 28-as. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet a tulajdon vérével szerzett.
Amen.
Amen.
A vén szó az nem az életkorra vonatkozik, hanem azt jelenti, hogy elöljáró. Tehát a gyülekezetben egy felnövekedett szolgálatra alkalmas személy. A 28. versben, ha megfigyeljük, többes számban íródott. És az egyszerű fordítás a vezetőkre utal, tehát vezető szót használja. Tehát Pál apostol több vezetőnek adta át az efézusi gyülekezetet. Tehát az efézusi gyülekezetnek Pál távozása után nem egy pásztora volt, hanem több. Mert a 17-es vers ugye magához hivatta a véneket, tehát a vezetőket, és a 28-as vers meg azt mondja, hogy átadta nekik a szolgálatot. Az Efézus 4.16-ot nézzük meg. Ez arról szól, hogy Krisztus testét Jézus kapcsolja össze, és tartja egyben annak tagjait. Efézus 4.16.
Akiből az egész test szép rendel egybe rakva és egybeszerkesztve az ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.
És ugyanezt a gondolatsort írja le a Kolossé 2.19.
És nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test a kapcsok és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve növekedik az Isten szerint való növekedéssel.
Amen. Itt a kapcsok és a kötelékek alatt az Isten által elrendelt szellemi kapcsokat kell érteni. És ezeknek a célja az, hogy egy bizonyos feladatot elvégezzenek azok, akiket Isten összekapcsol. A legideálisabb az, amikor a gyülekezet élén olyan házaspár van, akinek mindkettőnek van pásztori elhívása. Ez a legideálisabb és legtökéletesebb. Én amikor elkezdtem szolgálni 1998-ban, akkor azt hittem, hogy minden házasságban ez így van, hogy a házaspárok ugye mindketten pásztorok, de aztán gyakorlatban rájöttem, hogy ez mégsem így működik. Valahol így van, látunk is ilyet az egyházunkban, ahol férj és feleség ugye együtt szolgál, együtt prédikál, valahol meg csak az egyik, a másik meg ugye csak támogatja. De az egyházunkban látunk olyan példát, amikor nem házaspárok szolgálnak. Tehát van egy gyülekezetben két pásztor, de nem házaspár. Van olyan eset, ahol nő és nő van, szellemileg összekapcsolva, és egységben együtt szolgálnak. Van, ahol két férfi szolgál együtt, és van olyan eset, amikor nő és férfi van szellemi kapocsal összekötve a szolgálat céljából. Olvassuk el még az 1 Korintus 12-ből a 12-est és a 27-est.
12-es. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. És 27-es. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.
Tehát Krisztusnak van egy teste, ezek az újjászületett hívők, ennek egy része a földön él, a másik része meg már a mennyben van. De ezen belül, Krisztus testén belül vannak szellemi kapcsok, kötelékek. És ezek a kapcsok lehetnek időlegesek, hosszú távúak, lehetnek lazák, szorosak, tehát rengeteg fajta változata van ennek. És igazából Isten határozza meg, hogy a kapcsokban, a kapcsok által hova köt bennünket, milyen helyre, milyen szolgálathoz. És van egy nagyon fontos alapelv, ami elhangzott már a pásztor konferencián is, de itt az igében is láttuk az alapelvet, hogy egy hivatalban, egy poszton szükséges, hogy két személy álljon. Mert hogyha az egyik akadályoztatva van, a másik tudja vinni tovább a szolgálatot. És ezen túlmenően, ha ketten vannak, akkor egymást tudják erősíteni. Ha az egyik egy kicsit hullámvölgybe kerülne, valamilyen oknál fogva, másik tudja erősíteni. És még egy, amit nem írtam ki igét, Jézus is kettesével küldte ki a tanítványokat. Ennek is megvan az oka. Pont az az oka, hogy egymást tudják erősíteni. Mert hogyha egy akaraton vannak ketten, akkor meg tudják futamítani a sötétség erőit. Bízom benne, hogy ez a kis bevezető valakinek, vagy valakiknek nagyon hasznos volt a tisztalátás érdekében. A mai tanítás címe a munka áldása, és ez a téma rendkívül érdekes. Isten sáfársággal bízott meg bennünket. Ez vonatkozik a ránk bízott dolgokra, az anyagiakra és az időnknek a bölcs felhasználására. A sáfárságról 2018-ban már tanítottam egy ötrészes sorozatot. Ezt vissza lehet hallgatni, mert fenn van a weboldalunkon, illetve a YouTube-on is. Az első igénk az 1 Korintus 4.2. Megnézzük, hogy mi az elvárás a sáfárral szemben.
Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék.
Amen.
Amen.
A sáfár szót régen, a régi időkben intézőként lehetett használni, azonosítani, ma pedig inkább azt a szót használják erre, hogy vagyonkezelő, gondnok. Ugyanezt olvassuk el az egyszerű fordításból is.
Akire pedig rábíztak valamit, attól elvárják, hogy hűséges és megbízható legyen.
Amen. Tehát a hűség és a megbízhatóság nagyon fontos jellemzője a sáfárnak. Ma a sáfárság üzenetének a munka részét tekintjük át, hogy áldást nyerhessünk a kezünk ténykedése által. A munkához való hozzáállással kapcsolatban három típusú embert említek. Az egyik akar dolgozni, a másik korlátozzák a munkában, a harmadik nem akar dolgozni. A hozzáállásunk a mi döntésünkön múlik, amit a lélek területén hozunk meg. Vegyük sorba ezeket a pontokat. Az első pont. Akar dolgozni. Isten egy ígérete rejtőzik a Biblia legelején, amikor arról olvasunk, hogy aki kitartóan dolgozik és bőkezően adakozik, azt Isten áldása fogja kísérni. Ez megtalálható az 5 Mózes 15.10-ben.
Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor adsz néki, mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, amire kezedet veted.
Amen.
Amen.
Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy amire a kezedet teszed, tehát amivel dolgozol, ami a munkád, amilyen munkát végzel, azon lesz áldás. De aki semmire nem teszi rá a kezét, mondjuk lusta, annak Isten mit tud megáldani? Ugyanezt nézzük meg a Magyar Biblia Tanácsfordításában.
Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden vállalkozásodat.
Amen.
Amen.
Ez egy kicsit a mai szóhasználattal van fogalmazva, hogy minden munkádat, minden vállalkozásodat, mert valaki munkahelyen dolgozik, valaki pedig vállalkozó. Itt van egy összefüggés. Nem csak önzően a magunk javát kell keresni, hanem, hogy tudjunk a rászorulókon segíteni, tudjunk vetni, tudjunk adakozni, Mert az adakozás egy vetés, vetésnek pedig bőséges aratása van. Folytassuk tovább az egyszerű fordításból az 5 Mózes 28.12-el.
Megnyitja neked kincses házát az eget, hogy esőt adjon földedre kellő időben, s hogy kezed munkáját megáldja bőségesen. Te adsz kölcsön sok más népnek, míg neked nem kell kölcsön kérned soha.
Amen.
Amen.
Látjátok, sorba hozza az ige az, hogy a kezed munkája. Ami a munkavégzésre, a dolgozásra vonatkozik. Mit kell tenni az áldásért? Dolgozni kell, mert a munkán áldás van. És figyeljétek meg, hogy még az ördög is elismeri, hogy Isten megáldja az ember keze munkáját. Ez a Jób könyvében az 1:10-es vers.
Nem te vetted ég körül őt magát, házát és mindenét, amilyen van. Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön.
Amen.
Amen.
Folytassuk az egyszerű fordításból a Zsoltár 128:2-vel.
Kezed munkáját élvezed, boldog vagy, és jól megy a sorod.
Amen.
Amen.
Azt hiszem, ez az ige magáért beszél. Felmerül egy lényeges kérdés, akinek nem igen vegye magára természetesen. Ledolgoztad a napi 8 órát? Vagy csak töredékét? Mert akkor Isten csak annyit tud megáldani. Ha a napi törvényes munkaidőnek csak egy részét dolgoztad le, akkor csak ilyen mértékű áldást várhatsz el. Hol lehet ledolgozni a törvényes napi 8 órát? Egyrészt vannak munkaviszonyban állók, ők a munkahelyen, de efelett még otthon a házok táján is ugye ténykednek, tehát bőven megvan a 8 órájuk. A másik csoport pedig azok, akik nem állnak munkaviszonyban. Ide sorolhatók a nyugdíjasok, a munkanélküliek, de még ide kapcsolhatjuk a szabadságon levőket, vagy a szabadnapon levőket. Ők hol dolgozhatnak? A házuk táján. A napi teendőket, a háztartást, a karbantartást, a felújítást, amit el kell végezni. Tehát, ha szeretnéd látni Isten áldását a kezed munkáján, akkor nem lábologatással kell tölteni az időt. De ez nem jelenti persze azt, hogy az ember nem kapcsolódhat ki. Nem mehet el szabadságra, nem mehet el kirándulni, és ehhez hasonló. Mert arra is szükség van. A második pont, korlátozzák a munkában. Egyszerű fordításból következik az 1 Tesszalonika 4, 11-12.
Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendesen és békességben éljetek. Mindenki gondosan végezze a maga munkáját, a saját kezével keresse meg a kenyerét. Ezt már korábban is parancsoltuk nektek. Viselkedjetek tisztességesen a hitetlenekkel szemben, és ne szoruljatok rá senkire.
Amen.
Amen.
Az egyik biblia iskolai anyagban azt hallottuk, hogy a kapott segélyen nincs áldás, hanem csak a kezünk munkáját tudja Isten megáldani. A Máté 10 említi a verebeket, hogy Isten táplálja a verebeket is, de nem dob ételt a fészkükbe. Elvárja tőlük, hogy gondoskodjanak magukról. Ezért adott nekik szárnyakat, hogy el tudjanak menni élelmet keresni. Nekünk is használnunk kell a hitünk szárnyait, hogy amiért imádkoztunk, amit beszólítottunk, az valóságba is tudjon jönni. Egyszerű fordításból következik az 1 Korintus 4.12-nek az első fele.
A saját kezünkkel, kemény munkával keressük meg a kenyerünket.
Amen.
Amen.
És folytassuk az egyszerű fordításból az Efézus 4.28-al.
Aki eddig lopott, többé ne lopjon, hanem dolgozzon. Saját kezével végezzen hasznos munkát, hogy még a szegényeknek is adhasson valamit.
Amen. Amen. egyértelműen a kezünk munkájáról szólnak ezek a versek. Most viszont jön egy döbbenetes kijelentés, amit az Úr adott. A Jakab 3.10-ben olvassuk el, mit mond Isten igéje. Jakab 3.10.
Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ennek így lennie.
Amen.
Amen.
Sajnos erre nem mindig figyelünk oda kellőképpen. Néha figyelmetlenségből vagy tudatlanságból átkút is szólunk, például a szeretteink felett. Ha a családtagjainkat buzdítjuk a ténykedésre, akkor áldást parancsolunk a kezünk munkájára. Tehát, hogyha úgy bátorítjuk, hogy meg tudod csinálni, megvan hozzá az erőd, megvan hozzá a keneted, vágj neki annak a munkának, akkor áldást szólunk felette. Ha viszont visszatartjuk, illetve korlátozzuk őket a teendőkben, akkor bizony azzal átkot szólunk felettük. És eddig ez számomra nem volt így megnyitva, ez a megértés, ez a kijelentés. És azt is tudnunk kell, és tudjuk is, hogy az átok az nem áldás. Ha például a társunkat, vagy a gyermekeinket megkímélés céljából fékezzük a munkálkodásban, akkor azzal a teherbíró képességüket gyengítjük. És nem tudnak megállni majd az élet nehezebb helyzeteiben, az élet viharaiban. De gondoljunk csak bele, vajon hogyan tudják majd megállni magukat, ha egyedül maradnak? Addig kellene önállóságra nevelni a gyermekeinket, amíg velük vagyunk, hogy gyakorlatban eltanulhassák tőlünk az önálló életvitelhez szükséges teendőket. Egy picit megállok, mert két gyakorlati esemény történetet szeretnék ide kapcsolni. Apukám hirtelen kórházba került, és 3 nap múlva már nem volt közöttünk. Addig, amit ellestem tőle, hogy kell kertészkedni, hogy kell permetezni, vagy ház körüli teendőket végezni, azt tudtam, de nem készültem fel arra, hogy még többet elsajátítsak tőle. Tehát nem voltam szorosan a nyomában. Hát ez saját erőfeszítésbe került, mire sok mindent saját magamtól kellett megtanulni, hogy hogyan végezzem el a ház körül. Tegnap beszélgettem, mentoráltam egy testvérünket telefonon, és érdekes bizonyságot tett, hogy ismer egy olyan édesanyát, akinek a fia 50 éves, de úgy megkíméli, hogy az ágyba viszi a kávéját, és mindennel kiszolgálja, ezzel viszont rosszat tesz neki. Tehát ez nem áldás a számára, hanem pont az ellenkezője. A harmadik pont, nem akar dolgozni. Ez a harmadik kategória. Ebbe tartozik a lusta, a dologkerülő, a tétlen, a semmittevő, a naplopó. Lusta szónak a szinonimáit kerestem ki, és ezeket jelenti. A példabeszédekben olvassuk a 21-25-ben az egyszerű fordításból.
A lustát a saját telhetetlen kívánsága öli meg, mert nem akar dolgozni.
Amen.
Amen.
Rátérünk a Tesszalonika levélre, ahol Pál apostol tömören fogalmazza meg jó tanácsait, intést a mindennapokhoz. Először a Magyar Biblia Tanács fordításából nézzük meg az 1 Tesszalonika 5.14-ben az első felét.
Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket.
Amen. A miénk hogy írja? Tehát a miénk a rendetlen szót használja, de itt is utána néztem a görög szónak, hogy ezt is tartalmazza, hogy tétlenkedő. Tétlenkedőnek megint ott vannak a szinonimái, úgyhogy lusta, dologkerülő, naplopó és egyebek. Ugyanezt a verset olvassuk el az egyszerű fordításból.
Nagyon kérünk benneteket, testvéreim, hogy figyelmeztessétek azokat, akik nem akarnak dolgozni, és rendesen élni.
Amen.
Amen.
Most az Úr eszembe hozta, hogy a Biblia elején Isten elrendelte az embernek, miután ugye az Édenkertből ki lett tűzve, hogy a saját munkája alapján éljen, és amit dolgozik, abból tartsa fenn magát. 1 Mózes 3.17.
Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról. Átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle, életednek minden napjaiban.
Végül is lehet ezt tovább olvasni, otthon olvashatjátok tovább. Igazából itt arra utal, hogy megszűnt az édenkerti ellátás, mert vétettek Isten parancsa ellen, ki lettek üzve, és saját magukat kellett ellátniuk. És ez a mai napon is igaz. A 17-es vers első felével kapcsolatban tegnap kaptam egy kérdést, és a kérdés úgy szólt, hogy miért mondja Isten azt, hogy átkozott legyen a föld. Én azt a kijelentést vettem, hogy ennek az értelme az, hogy mivel az ember átadta a föld feletti hatalmát az ellenségnek, ezért a föld átok alá került. Tehát ennek ez az értelme. Isten nem átkoz meg senkit. Tehát itt a mélyebb értelme, a szellemi értelme ebben rejlik. No, folytassuk a kis kitérő után. Sokan mondják azt, hogy én nem szoktam tétlenkedni. Azonban az eredeti szövegben, ez most ugye az 1 Tesszalonikai 4-re utalok, a lusta, a tétlenkedő kifejezés olyan katonákra vonatkozik, akik abba akarták hagyni az elkezdett küldetésüket. Néha nekünk is nehéz reggel korán felkelni, és elindulni a munkába vagy a szolgálatba. Nagyon sokan, akik messze laknak, vagy határon kívül élnek, és el akarnak menni a vasárnapi Pestre, Isten tiszteletre, akkor bizony hajnalok hajnalán kell kelniük. És az nem egy annyira kedves dolog. De gondoljunk azokra, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak felkelni az ágyból, vagy egyszerűen nincs munkájuk, pedig mindent megadnának azért, hogy dolgozhassanak. Folytassuk az egyszerű fordításból a 2 Tesszalonika 3, 10-12-ig.
Ezért is parancsoltuk nektek, amikor nálatok voltunk, aki nem akar dolgozni, ne is egyen. Mindezt azért mondjuk, mert hallottuk, hogy vannak közöttetek, akik rendetlenül élnek, és nem akarnak dolgozni. Sőt, ahelyett, hogy a saját dolgukat végeznék, beleavatkoznak mások dolgába. Az ilyeneknek megparancsoljuk és sürgetjük is őket, Urunk Jézus Krisztus nevében, hogy ne másokkal foglalkozzanak, hanem maradjanak nyugton, dolgozzanak, és a maguk keresetéből éljenek.
Amen. Itt az igék milyen szép összhangban vannak. A Biblia még azzal is foglalkozik, hogy vannak olyanok, akik nem akarnak dolgozni. És rámutat arra, hogy mindenkinek a saját keresetéből kell élni. Pál apostol buzdítani szeretne mindenkit a jó munka végzésére, hogyha bármit is végzünk, azt mindig Isten tetszésére és tiszteletére tegyük. Ehhez olvassuk el az 1 Korintus 10.31-et.
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek.
Amen.
Amen.
Az legyen mindannyiunk szent indítéka, hogy mindenkor Istennek szerezzünk dicsőséget. A világi munkát is úgy kell végezni, mintha az Úrnak szolgálnánk. Mert hogyha a főnök nem is lát bennünket, de az Úr szemei folyton figyelnek. A 2 Krónika 16.9-ben az első felét olvassuk el.
Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak.
Amen. És ugyanezt olvassuk el az egyszerű fordításból.
Mert az örökkévaló szeme át meg átfésüli az egész földet, és keresi azokat, akik teljes szívvel, lélekkel bíznak benne, és ragaszkodnak hozzá, hogy erejét és hatalmát megmutassa abban, ahogyan megsegíti őket.
Amen. Ez az ige több mindenre is vonatkoztatható. Viszont ennek van két utalása. Az egyik a példabeszédek 15.3. Ezek lesznek az áruigék.
Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.
Amen. És a következő a Jeremiás 16.17.
Mert szemmel tartom minden útjaikat, nem rejtőzhetnek el orcám elől, és nincsen elfedve az ő bűnük szemem elől.
Amen.
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 Összegzésül azt a számomra új kijelentést szeretném megismételni, ami a Jakab 3.10-ből következik, hogyha buzdítjuk az embereket, gyülekezet tagjait, hozzátartozóinkat, hogy igenis végezzék azt a munkát, meg tudják csinálni, akkor áldást szólunk felettük, ellenkező esetben, ha fékezzük, akkor viszont átkot szólunk felettük. És ne felejtsétek el, hogy a Bibliában több olyan Istennek nagy embere volt, akit Isten valamivel szeretett volna megbízni, és tiltakozott, hogy hát én ezt nem tudom megcsinálni. Én nem tudok beszélni, én nem vagyok erős, és Isten mindig megerősítette, és elvégezte rajtuk keresztül a munkát. Amen.
Amen.
Köszönöm a nyitott szíveteket.
Köszönjük szépen.
Az az ige van a szívemen, hogy amiről gondolkodik az ember, olyan is valójában. És példának a 12 kémet szeretném hozni, akiket Mózes kiküldött, hogy figyeljék meg Kánaán földjét. Mit láttak ők ott azon a földön? Mi ívódott be a szellemi szemeikbe, a belső szemeikbe, a belső füleikbe? Milyen volt az ő meglátásuk arról a földről? Azt írja az ige, hogy elmentek megkémlelni azt a földet, és 40 nap múlva tértek vissza Mózeshez és a gyülekezethez. És ez alatt, a 40 nap alatt miről gondolkodtak? A 12-en arról, hogy milyen erős és hatalmas az a nép, és hogy ők gyengék. Ez a gondolkodásmód ivódott beléjük, ez gyökerezett meg bennünk mélyen, és ezzel azonosultak, hogy ők gyengék. Úgy látták magukat, hogy ők gyengék az ott élő népek szemében és a saját szemeikben is, mert azt mondták, hogy olyanok vagyunk, mint a sáskák az ő szemeikben is, és a mi szemükben is. És hogy itt nem csak úgy látták magukat, hogy az ott élő népek szemében gyengék, hanem úgy is látták magukat, hogy a saját szemükben is gyengék. És ők ezzel azonosultak, hogy ők gyengék, és nem tudják legyőzni az ott élő népeket. És ezért lázadtak, zúgolódtak, feladták még mielőtt bármit is tettek volna azért, hogy megszerezzék azt a földet. És csak ketten mondták azt, hogy igaz, hogy erős az a nép, aki ott lakik. De az Úr velünk van, és az Úrral együtt erősek vagyunk, az Úrral együtt győztesek vagyunk, és az Úrral együtt le tudjuk győzni azokat a népeket, és el tudjuk foglalni azt a földet. Ők éjjel és nappal arról gondolkodtak, hogy az Úr velük van, és az Úrral együtt erősek. És ez volt gondolatban a szemeik előtt, és ezt hallották a belső fülükkel folyamatosan, az alatt a 40 nap alatt, amíg ott voltak azon a földön. És utána csak ők Ketten mondták azt, hogy bíznak az Úrban. A többiek feladták. Mert ez volt a gondolkodás módjuk. Ennek a gondolatnak engedték meg azt, hogy meggyökerezzen a szívükben. Ezt a gondolatot forgatták az ő szívükben, az ő elméjükben folyamatosan. És utána ez erősödött meg bennük, és ez a látásmód erősödött meg bennük, és ezzel azonosultak. És utána azért, akik nem hittek az Úrban, ők nem is tudtak bemenni Kánaán földjére, mert meghaltak a pusztában. Csak azok jutottak be az ígéret földjére, akik az Úrban bíztak. És ez így van a mi életünkben is, hogy csak úgy tudunk szellemi értelemben azon a földön élni, ahova az Úr behozott minket, hogyha az Úrban bízunk, és az Úrban hiszünk, és megengedjük az igének, hogy meggyökerezzen a szívünkben, és hogy megengedjük, hogyha megengedjük az igének, hogy az ige szóljon hozzánk, és hogyha megengedjük, hogy a kijelentett ige isteni fajta hitet teremjen a szívünkben. Csak így tudunk szellemi értelemben az ígéret földjén élni. Csak így tudjuk azt elérni, hogy nem hátrálunk meg, hanem győztesen élünk ezen a földön. Ugyanígy, amikor Jézus elaludt a hajóban, a tanítványok azt a gondolatot engedték be maguknak, hogy ők gyengék. Ők is gyengének látták magukat. És úgy látták magukat, azzal azonosultak, hogy nem tudják legyőzni a vihart. Jézusra volt szükségük ahhoz, hogy le tudják győzni a vihart, de olyan formában, hogy nem ők munkálkodtak Jézussal együtt, hanem csak Jézus munkálkodott ezzel kapcsolatban, mert a tanítványok feladták a küzdelmet. Nem olvassuk azt az igében, hogy próbálkoztak volna azzal, hogy legyőzzék a vihart. Meg sem próbálták, mi úgy látjuk az igében. Hanem már úgy látták magukat, hogy gyengék, és nem tudják legyőzni a vihart. És így Jézusnak kellett a tanítványunk nélkül legyőzni a vihart. Jézusban benne volt az a látásmód, hogy ő neki hatalma van a vihar felett, és ő le tudta csendesíteni a vihart. Jézusban benne volt az a látásmód, hogy ő szoros kapcsolatban van az Atyával, és az a békesség, ami az Atyában benne van, az Jézusban is benne van. És így tudott az isteni fajta békesség kiáradni Jézusból, és így tudott ennek a békességnek a hatására elcsendesedni a vihar a tavon, a tengeren. És hogyha mi is szoros kapcsolatban vagyunk az Úrral, akkor tud minket betölteni az isteni fajta békesség, és akkor tud kiáradni belőlünk az isteni fajta békesség, és akkor tudnak átvitt értelemben lecsendesedni a viharok körülöttünk, vagy amikben éppen benne vagyunk. Fontos, hogy akármilyen nehéz helyzetben vagyunk, akkor is az Úr békességét árasszuk ki magunkból, mert csak így tudunk győztesen, áldottan és szabadon előre jutni, és csak így tudunk győztesen, áldottan és szabadon átérni a túlsó partra. És köszönjük az Úrnak, hogy ő ezt mindig megadja nekünk. Amen.
Amen.
Hát akkor búcsújénekkel búcsúzunk tőletek. Megáldalak benneteket a Jézus nevében. A kegyelem vigye az utatokat a jövő héten is.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek. hogy szükség nektek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9-10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram, Te vagy az én megváltom, Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11:13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a szent szellemedet. Töltsd be a szívemet a szent szellemmel. Keresztelj meg a szent szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézus. A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.